17 percnyi kereskedés után emelkedik a budapesti értéktőzsde 4%-kal 57.123 ponton a Bux Index. A vezető részvények közül csak a Richter csökken 2%-ot 9.150 forintra, emelkedik 1%-kal a Magyar Telekom 453 forintig, 4%-kal a MOL 2756 forinton forog, az OTP pedig 8%-os pluszban 14.425 forinton jár. A bankközi devizapiacon elkezdett gyengülni a forint, egyre nagyobb mértékben az euróval szemben 382 forint 70 fillér az euró árfolyama, egy amerikai dollár 353 forintba és 80 fillérbe kerül. És ha minden igaz, itt van velünk a telefonvonalban Eidenpensz József, az M4 privátbankár.hu újságírója. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
És helyre is állt a kapcsolat, amely egyébként Peruból WhatsAppon keresztül valósul meg, és fogunk beszélgetni a beszélgetés második blokkjában a perui gazdaságról is természetesen, hogyha már ott van személyesen. Előtte viszont a befektetési piacról ejtsünk néhány szót. Egyértelműen mindenki azt hangsúlyozza, a kormányzat is ezt propagálja, hogy az állampapíroknak áll a zászló, de hogy néz ki a jelenlegi környezetben? Meddig maradhat meg az állampapíroknak ez a fajta nagy kamatelőnye, amely már most megvan? Meddig lehet azt mondani, hogy egyértelműen a legjobb értékpapír, piaci befektetés az az állampapír?
Hát ezt mindig a megfelelő helyzetben fogjuk tudni majd eldönteni, miután több olyan változó van, amelyek folyamatosan mozognak. Volt a múltban olyan időszak, amikor a bankok ígértek magasabb kamatot az állampapírnál, hogy ez valaha is vissza fogja jönni, az kérdéses, a kormányzati politika elég erősen ez ellen hat. Elképzelhető, hogy valamikor esetleg például a vállalatok, vállalati kötvények formájában ígérnek majd többet az állampapírnál, és elképzelhető az is, hogy olyan stabilan gyengülő pályára kerül a forint, hogy az emberek azt mondják majd, hogy inkább devizát fognak vásárolni, mint állampapírt. Jelenleg azonban ezeknek a tényezőknek egyike sem igazán látszik bekövetkezni, tehát én úgy mondanám, hogy nincsen alternatívája az állampapírnak, nincsen olyan biztonságos és magas hozamú befektetés, amellyel az állampapíron kívül van esély az infláció utolérésére.
És hogyha már az állampapír, mint egy nagyon hagyományos befektetési eszköz szóba került, van ennek egy nem túl hagyományos, vagy éppen talán a hallgatók számára furcsán hangzó formulája is, ez az úgynevezett kriptodevizásított állampapírok. Hogyan néz ki az, amikor befektetéseket, hagyományos befektetéseket blokkláncon eszközölünk?
Ez egy eléggé új dolog, bár évek óta beszélnek róla, írnak róla a kriptovaluta világban. Egy mostani hír arról szólt, hogy átlépte a 600 millió dollárt azon amerikai állampapíroknak az állománya, amelyeket a blokkláncon keresztül kriptoérmésítve, kriptoérmék mögé bújtatva el lehet érni. Tehát az történik tulajdonképpen, hogy a kriptovilágban, ahol legkésőbb 2000 óta lehetett különböző kamatozó eszközöket kapni, tehát kriptót el lehetett helyezni kamatra az úgynevezett DeFi vagy DeFi decentralizált pénzügyi rendszerekben, ott a kamatok alacsonyra süllyedtek, alacsonyan vannak, valószínűleg azért, mert kevés a forgalom, nem olyan élénk a piac az idén, mint korábbi években, és az amerikai állampapírok viszont 4% fölötti kamatokat hoztak rövid távon is. És aztán kitalálták, hogy akkor az amerikai állampapírt inkább vigyük be a kriptovilágba, ahol csak 2% a kamat, és itt a 4%-os kamattal el tudják helyezni a kriptovalutájukat az emberek. Ez valamikor idén tavasszal kezdett el felfutni, vagy az év eleje környékén, és szinte nulláról jutott el erre a 600 millió dolláros szintre, amit említettem, ami persze makrogazdasági szempontból, vagy az amerikai állam számára egyelőre nem egy óriási összeg, de olyan mértékű a bővülés, hogy van esély rá, hogy ez nem sokára a milliárdos nagyságrendbe ér, és esetleg még tovább is.
Milyen kockázatai vannak egyébként ennek? Mondjuk egy központi bank, a Fed pártolja az ilyen irányú kriptodevizásított állampapír piaci befektetéseket?
Hát a Fednek az álláspontjáról nem tudok, azt tudom, hogy a tőzsdefelügyelet az Amerikai Egyesült Államokban, amely egy eléggé nagy hatalmú szervezet, az SEC, nagyon inkább ellene van ennek a piacnak, és próbálja különböző szabályozási eszközökkel visszaszorítani. Mondhatnám, hogy keresztbe tenni neki. Aztán vannak különböző törvényhozói csoportok, amelyek közül vannak, akik pozitívabb és mások meg negatívabb jellegű szabályozást próbálnak meghonosítani az Amerikai Egyesült Államokban. Itt a pozitív vagy negatív, ez most a kriptodeviza szektor szempontjából nézendő. Nyilván a legtöbb országban azért a törvényhozók, illetve az államok, úgy általában nemzeti bankok, stb. Eléggé óvatosan és aggódva figyelik ezt a piacot, mert hogy valamiféle riválisuk, tehát ezt végső soron meg lehet érteni. Ezek a különböző való világbeli eszközök kriptodevizásítva, ezeknek van azért minden esetre olyan problémájuk, hogy megfelelő jogi kereteket kellene hozzá teremteni. Tehát meg kéne adni egy olyan jogi garanciát, ami biztossá teszi azt, hogyha valaki egy ilyen kriptoérmét vásárol, ami mögött tegyük fel amerikai állampapír van, vagy egy részvény, mert olyanok is vannak, akkor ez biztos, hogy valóban tulajdonosává válik ennek az adott eszköznek, valóban rendelkezni fog mindazokkal a jogokkal, amelyeket a mögöttes eszközök megtestesítenek. És hát ez a jogi intézményrendszer valószínűleg minden országban a Földön, de az Egyesült Államokban is hiányzik, mert nem alkották meg a kriptovaluta piacot szabályozó megfelelő jogszabályokat egyelőre. Tehát ez mindenképpen egy rendkívül kockázatos üzletág, és nem tudom, hogy évi 4%-os kamatért érdemese. Minden esetre ez egyáltalán nem valami névtelen cégek vagy kalandor startupoknak a világa. Olyan óriási cégek is belevágtak már ebbe az üzletágba, és lehet, hogy fogják valamikor uralni, mint a JP Morgan, vagy a Wisdom Tree nevezetű nagy amerikai vagyonkezelő csoport, illetve Európában a Siemens vállalatcsoport bocsátott ki vállalati kötvényeket a blokkláncon. Tehát eléggé komolyan foglalkoznak a pénzügyi rendszerben, a hagyományos pénzügyi rendszerben is ezzel a kérdéssel, mert úgy tűnik, hogy egyébként alapvetően a blokkláncon mozgatott termékek, befektetések azért elég sok előnnyel és pozitívummal is járnak. Kicsit ahhoz tudnám ezt hasonlítani, hogy a modern pénzügyi világban van olyan, hogy letéti igazolások forognak valahol. Például az Amerikai Egyesült Államokban sok tőzsdei értékpapír nincs konkrétan bevezetve például a New Yorki tőzsdére, hanem a letéti igazolásai forognak mondjuk egy távol-keleti részvénynek, ADR-ek például. Tulajdonképpen egy ilyen letéti igazolásba be van csomagolva valamelyik banknál letétben levő külföldi részvény. Kicsit így működnek ezek az kriptodevizásított értékpapírok is, és hát valószínűleg, ahogy az ADR-ek, illetve letéti igazolások piaca is rendkívül kiterjedt és eléggé praktikus, mert hozzá lehet vele jutni olyan termékekhez, amik egy adott országban egyébként nem forognak, vagy nem elérhetők. Úgy ez a piac is jó eséllyel tovább fog növögetni, vannak nagyon szép becslések arra, hogy hány 100 milliárd, meg 1000 milliárd dollárt is el tudnak érni.
Mikor lehet
egy
az a
érdekes
kritikus,
kérdés lesz.
Gondolom van egy
Igen.
kritikus pont, ami már nemzetgazdaságilag is meglátszik, egy szint fölött pedig muszáj legyen, hogy kialakuljanak azok a szabályozások, amik jelenleg hiányoznak, és amiket említett.
Igen, valószínűleg még a 600 millió dollárt az amerikai államkincstár nem nagyon érzi meg, egy 60 milliárd dolláros mennyiségben már egészen biztosan nagyon komolyan fogják venni ezt a piacot, már pedig ez az említett DeFi szektor, vagy DeFi szektor a kriptodeviza világban az ma is több 10 milliárd dolláros nagyságrendű, annak ellenére, hogy ott most medvepiac van, tehát viszonylag kicsi a forgalom és kicsi az érdeklődés a szektor irányába.
Európába, Magyarországra mennyire gyűrűzik át, gyűrűzhet át ez a gyakorlat?
Nem tudjuk, mert nincsenek igazán statisztikák, nem lehet tudni pontosan, hogy egyes kriptoérméket pontosan kik birtokolnak a föld melyik részéről. Említettem, hogy ez lehetővé teszi ez a rendszer, hogy olyan országokban is hozzá lehessen jutni befektetési termékekhez, amelyekhez Egyébként nem. Képzeljünk el mondjuk egy olyan ázsiai vagy afrikai országot, ahol devizakorlátozások vannak életben, és nem lehetséges dollárban befektetni külföldön. A kriptodevizák segítségével ez megkerülhető. Valahol láttam rá utalást, hogy mintha ebből a 600 millió dollárnyi amerikai állampapírból nagyon sok lenne ázsiai befektetők körében, kezében. Ázsiában, nem hogy Kínában, de még például Dél-Koreában sem teljesen szabadok a tőke mozgások, tehát el tudom képzelni, hogy ennek a dolognak ott tényleg óriási tere van, és akár több százmilliárd dollár is megmozdulhat, hogyha sikerül egy jogilag jól körülbástyázott és biztonságos megoldást találni a különböző értékpapíroknak a blokkláncra, a vitelére.
Köszönöm szépen az eddigieket, folytatjuk a beszélgetést Eidenpenz Józseffel, az M4 privátbankár.hu munkatársával a híreket követően. Most viszont egy kis érdekesség itt a reggeli monitorban.
Reggeli monitor.
Jövő tavaszra halasztotta a Warner Brothers filmstúdió a Dűne második rész bemutatását a Hollywoodban folyó forgatókönyvíró és színész sztrájk miatt. A cég más filmjei is később kerülnek majd a mozikba. A Godzilla folytatása, amelyet eredetileg március 14-től játszottak volna, április 12-én lesz először látható. A munkabeszüntetés ideje alatt a színészek nem vehetnek részt a filmek reklámozásában, és ez komoly érvágást jelent a forgalmazóknak. A sztrájkok miatt a Sony Film Studio is elhalasztotta számos produkciójának forgalmazását. A Kraven a vadász és a Ghostbusters Afterlife folytatását 2024-re tolták. A Spider-Man pedig kikerült az idei naptárból. Késlekedik az MGM gyártásában készült teniszdráma, a Challengers bemutatója is. Ezt csak jövőre fogják vetíteni a mozik.
Ez a reggeli monitor.